Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel.
Hogyan fejezi ki az öltözködésünk személyiségünket? Mennyire fontos erre figyelnünk? Elég néhány jószabású felső, vagy ennél komplexebb dologra van szükség? Ha igen, miért? Az öltözködés sokunknak szerelem, sokunknak csak egy eszköz, de valakinek még nyűg is. Hogyan lehet a középutat megtalálni? Mai vendégem Huszka Ági, stílus tanácsadó. Szia Ági, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
Sziasztok, én is.
Neked milyen a kapcsolatod személyesen az öltözködéssel? Valamelyik, amit felsoroltam, abból igaz rád?
Hát igazából bizonyos életszakaszomra mindegyik igaz valahol, valamilyen ponton. Nekem itt családilag elég sok kapcsolódásom van egyébként a ruhákkal. Kezdve onnan, hogy anyukámnak 30 évvel ezelőtt kollekciója volt, amit még anno az S-modellben árultak, odáig, hogy a gyerekruhaüzlettel a felnőtt ruhaüzletig mindenféle volt a családban. Amikor én kicsi voltam, egyébként pont akkor a gyerekruhaüzletünk, úgyhogy ez egy ilyen külön jó dolog volt. Illetve hát a családomban nagyon sok olyan ember van, aki egy külsővel foglalkozik, ezzel dolgozik, van fodrász, van sminkes, és akkor tulajdonképpen hát ezért is jött nekem ez a styling dolog. Én eredetileg ugye HR-es vagyok, és a HR-nek is a toborzós, fejvadászós részével foglalkoztam. Na most kezdtem anno egy ilyen belépő szinttel pályakezdők interjúztatásával, és akkor évek alatt eljutottam odáig, hogy egyrészt fejvadásztam, tehát vezetőkkel is foglalkoztam már, illetve executive search-ben dolgoztam, ami abszolút a felső vezetőknek a kiválasztása. Másrészt pedig csapatom lett, elkezdtem tárgyalgatni, elkezdtem szélszelni, tehát ugye magát a szolgáltatást eladni, konferenciákra járni. Úgyhogy eljutottam oda, hogy igazából magamat kellett felöltöztetni, mert hogy fiatalnak nézek ki, ez évekkel ezelőtt még inkább durván megjelent, és ezt azért én nagyon éreztem, hogy nem csak, hogy fiatal vagyok egyébként, de annak is nézek ki, vagy még fiatalabbnak nézek ki, mint ami vagyok. És akkor rájöttem,
hogy kevésbé vesznek komolyan?
Igen. Hogyha nem úgy voltam felöltözve, nem úgy néztem ki, akkor sokkal kevésbé vettek komolyan. És akkor innen jött nekem az az igény, hogy elkezdik elmerülni kicsit abban, hogy mondjuk protokoll dolgok, bizonyos konferenciák, bizonyos dresszkódok mit kívánnak. Elkezdtem azt figyelni, hogy mondjuk hogy tudom én úgy klasszikusan felöltöztetni magamat, hogy az ugye beleéljen abba a közegbe, abba a környezetbe, amiben járok, de az mondjuk ne legyen tőlem idegen. És akkor gyakorlatilag elkezdtem ezt az önedukációt millió könyvvel, klasszikusokkal, ugye, hogyha itt Magyarországot nézzük, akkor ennek a kicsit olaszos, kicsit klasszikusos hatásnak az egyik képviselőjétán Schiffer Miklós, az összes könyvét voltam gyakorlatilag, aztán ugye külföldi dolgokat, angolul, franciául beszélek, úgyhogy ezeken a nyelveken így tudok olvasni, videókat nézni, millió YouTube videó, millió letölthető anyag, és tanácsadó követése után azért úgy kialakult bennem egy ilyen saját rendszer, és akkor hát ezzel én nem kezdtem először semmit igazából, de ez úgy volt, mint egy alap. És igazából a férjem indított el ezen az úton, ami most vagyok, és amire most már eléptem, mégpedig úgy, hogy ő felsővezető, nem meglepő módon munkahelyi körülmények között ismerkedtünk meg, és ő az a típusú ember volt, akinek van az öltönye, és van a hétvégi hegymászó nadrág, hegymászó póló, citromsárga crocs papucs, és ez a nagyon ormótlan, beszálló cipőnek hívott túrabakan-szerű borzalom, és nagyjából ez a kettő volt öltöny, meg a mászó dolgok, és tulajdonképpen nem tudtunk egy étterembe elmenni hétvégén, és akkor egyszer mondtam, hogy jó, akkor szombatot tegyél szabaddá, elmegyünk, vásárlunk, és vettük neki egy csomó normális, hétköznapi casual, úgynevezett casual szettet, összeállítást, és akkor lettek ilyen dolgai, és a nap végén mondta, hogy ez annyira jó volt neki, ő csak így kapta a dolgokat, csak próbálgatott, mindent így összeraktam fejben, és akkor most van egy egész ruhatára. Ez annyira jó volt, hogy nekem ezt kéne csinálni, ilyen bénőzlet emberekkel, mint amilyen ő.
És mondtam, ez hány évvel ezelőtt volt?
Hú, ez talán ilyen 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt. És akkor mondtam, hogy ugyan már ez hülyeség, ebből nem lehet megélni, meg ez milyen már, erre bárki képes. És akkor így rájöttem, hogy de, meg lehet élni, mert elkezdtem ugye figyelni a piacot, és láttam, hogy azért vannak most már Magyarországon is olyanok, akik ezzel foglalkoznak. És ha ők meg tudnak élni, akkor valószínűleg nekem is sikerülhet, és akkor kezdtem el magam tulajdonképpen az intézményszerű edukációba belevetni, és akkor egy stylist iskola, után még egy stylist iskola, aztán színtanácsadó iskola, aztán pedig elmentem gyakornoknak egy akkor talán ilyen magyar piacon a egyik jelentősebb personál shopper mellé, és aztán gondoltam egyet, kiléptem a céges vállalati keretek közül, és akkor elkezdtem csinálni, amit most csinálok.
Amikor leírtad egyébként az korábbi munkádat, az sem tűnt úgy, hogy nem szeretted, vagy nem tudtál volna benne kibontakozni. Mégis mi hiányzott belőle, amiért váltottál?
Azt is szerettem nagyon, ugye amit én csináltam, ez a fejvadászat kifejezetten, ügynökségi munka, itt ez egy szolgáltató szemléletű dolog, ez egy nagyon pörgős, nagyon erősen vállalkozói szemléletet kívánó oldala a HR-nek. Ezt nagyon sok HR-es szerintem nem bírja, mert a HR alapvetően egy viszonylag nyugodtabb területén azt gondolom. Tehát mondjuk vállalati HR és mondjuk a szolgáltató oldali toborzó HR, az teljesen más. Én ezt a pörgést ezt egyébként alapvetően szerettem. Szerettem alapvetően emberekkel foglalkozni, és ezt értse úgy mindenki, hogy aki emberekkel foglalkozik, annak az ember egy tényező lesz. Tehát ez nagyon kedves dolog, hogy azért foglalkozok, azért leszek HR-es, mert szeretem az embereket, rendben, eltelik pár év, és utálni fogod. Nem mondom, hogy utálni fogod, de megismeri az ember azokat a nehézségeket, ami akkor jön, hogyha tényleg valamilyen területe, valamilyen dologgal, mint tényezővel kezd el foglalkozni. Egy HR-esnek is azért erőforrás az ember, nekem is az volt. És én ezt olyan módon próbáltam valahogy jól csinálni, hogy például elkezdtem coaching technikákat tanulni, hogy interjúztatni úgy tudjak, hogy tényleg minden maximálisan kihasználni, kiaknázni az adott emberembe, belelátni teljesen, hogy tényleg hova tudom küldeni, mi az, ami neki belefér, akár cégkultúra, akár pozíció, akár mondjuk fejlődése görbe szempontjából. Emellett tanultam több személyiségtipológiát, ezek a valaki ezt, valaki azt is, mert a DISC, MBTI, Predictive Index, Enneagram például, ezek ugye tipikusan személyiségtipológiák.
Melyik a kedvenced egyébként ezekből? Nekem egyébként a DISC.
A DISC egy nagyon jó alap egyébként nagyon sok mindenhez. Szerintem, hogyha valaki egyet szeretne megismerni, akkor a diszkkel érdemes kezdeni. Szerintem minden rendszernek van előnye és hátránya. Én egyébként a Predictive Index, ez úgy hívják, hogy PI, úgy rövidítik, hogy PI, ennek a kifejezetten elemzője is lettem, tehát ott tényleg ilyen nagyon, nagyon le kellett menni az aljára. Ez egyébként a diszken alapul, csak egy kicsit még extra, nem egészen ugyanazokat lehet belőle látni, mint a diszkből, de egyébként igen, egy nagyon jó alap. Ha már azzal tisztában van az ember így a hétköznapokon, az már nagyon szuper.
És miért váltottál végül is?
És igazából azért váltottam, mert egyrészt nagyon bennem volt ez a vállalkozói dolog, ez a vállalkozói attitűd. Nekünk a családban ez végigmegy. Talán én voltam az egyetlen így a közelebbi családommal, nem beházasodott családtagok kivételével. Én voltam az egyetlen, aki a huszkák közül, hogy ha lehet mind mondani, nem vállalkozó volt, hanem alkalmazott. És azért alapvetően én is azt gondoltam, hogy én hosszú távon biztosan, hogy vállalkozó leszek. Én nem bírom azt a vállalati keretet, ami nekem ki van szabva, nekem mindig kell valami saját dolog. De ezt tudtam csinálni vállalati keretek között is, de már nem olyan volt az egész valahogy.
Nézzük egy kicsit, akkor evezzünk az öltözködéshez való viszonyunk. Szerinted milyen egy egészséges viszony, és hogyan találjunk erre rá? Először, és utána meg egy picit majd még a trend irányába is.
Az egészséges viszony az szerintem ott kezdődik, hogy az ember tisztában van a saját testével, tisztában van azzal, hogy milyen tulajdonságai vannak. Nem tagad, nem bünteti magát, nem utálja önmagát, és megpróbálja ledobni, felderíteni azokat a nagyon mélyen lévő dolgokat, amiket a testével kapcsolatban érez. Ez lenne az egyik alapja. A másik pedig, hogy legyünk azzal is tisztában, hogy hova öltözünk, meg tényleg, hogy mi a mi életünkben a szerepe az öltözködésnek.
Igen, amikor mondtad ezt, hogy legyünk jobban magunkkal, ez nyilván egy picit ilyen, ezt mindenki tudja, de ugye megvalósítani sokkal nehezebb. Nem sokára egyébként vendégem lesz kis Francsisági, aki az Ácskás Gyurni Insta oldal, nem tudom, ismered-e őt?
Nem.
Ő majd nagyon javaslom, majd
nézd megnézem.
Ő nagyon nagy változáson ment keresztül, és ezt végig dokumentálta, és annyira példakép számomra, hogy ugye nagyon szereti vagy hát elfogadja magát. És mindenkinek így kéne, de hogy igazából ez egy kicsit romantikus dolog, vagy hiszen ugye nagyon sokan dolgoznak, és kevesen jutnak el oda, hogy ezt így érezzék, viszont az öltözködés az lehet egy eszköz, amivel ezt segítjük.
Igen.
Hogyan tudunk olyan ruhákat kiválogatni magunknak, amikben otthonosan érezzük magunkat?
Hát nyilván ott vannak a fizikai jellemzők. A fizikai jellemzők szempontjából szerintem a legjobb az ábrázoló grafika. Ha valaki szeret ebbe egy kicsit bevonódni, akkor azok az arányok, azok a vonalak, amik mondjuk a grafikában, amik mondjuk egy emberábrázolásban működnek, azok működnek rajtunk is, a testünkön is, és ezeket kell tudni egy kicsit meglátni. Lehet figyelni a trendeket, lehet inspirálódni nagyon sokat YouTuberektől, Pinterestről, Instagramról, viszont alapvetően azt érdemes első körben látni, hogy ahhoz képest, hogy ami minket inspirál, ahhoz képest rajtunk mi működik. Tehát az, hogy mondjuk egy jó alkattípus tényleg behatárolnak nekünk, megnézik, hogy milyen, vagy legalább mi megnézzük, megpróbáljuk megnézni magunkat. Az már ugye mindennek az alapja, és akkor aztán mehetünk tovább.
És esetleg tudsz olyan oldalakat, vagy embereket ajánlani, akit érdemes ilyen témában megnézni?
Ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Annyi embertől szedtem én is össze, amit én tudok. Ez egyébként szerintem egy nagyon nagy nehézség itt a magyar piacon. Nagyon sokan elkezdtek most már stílus tanácsokat adni. Nem tudom, hogy mennyire hallgató, mennyire figyeli esetleg a piacot, de most gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a stílus tanácsadás az új coaching.
Igen, az elég.
Abszolút. és vannak ilyen örök tippek, például nőies vagy ávonalú szoknya, ami a derékről indul, az ember keresse meg a dereket. Tehát például, hogyha én nagyon-nagyon egyszerű tanácsokat kellene adnom, ezt úgy szoktam hívni, hogy ez a stílus tanácsadás for dummies, hogyha az ember nőies akar lenni, akkor egy klasszikus átlapolós ávonalú ruha, az mindig valamilyen formában mindig jó egy nőnek. Hogy ezt hogyan módosítjuk kicsit itt, kicsit ott, mindig jó lesz. A derék kiemelése mindig nőies dolog lesz, mindig úgy fogja formálni az alakunkat. A váltömés például, ez egy mindig egy kicsit keményítő, kicsit férfiasító dolog, nem véletlen az üzleti életben ugye egy nagyon gyakran használt dolog a férfiaknak az akkójára utal. Tehát ha valaki mondjuk irodai öltözködésre gondol, egy blazer, az mindig egy jó alap. Tehát vannak ilyen általános tippek, vannak ilyen nem rossz tanácsok. Az legyen gyanús, amikor valakinek csak ezt látja az ember. Tehát ott azért valószínűleg így megvannak a sémák. De itt is ugye az számít, hogy az embernek hol van a dereka, milyen hosszú a torzója a lába. Tehát ilyen apróságok, melyik a szélesen.
Ezek már inkább a személyes tanácsadás
kapcsolatban. Igen.
De akkor, amikor például valakinek személyesen ilyen tanácsot, akkor nem csak azt beszélitek meg, hogy akkor milyen testtípus, meg mi áll jól, meg
aha.
És miért nem, akkor olyan dolgok, tehát hogy abban sincsen egy általános érvény, hogy most tényleg, amit a felvezetőben mondtam, hogy akár néhány óvszabású fehér felsővel mindig tudja, mert mondjuk ő azt mondja, hogy nem szeret ezen gondolkozni reggel, tehát akkor ez is egy teljesen személyre szabott dolog, ahol meg tudja az ember magának találni, igaz?
Igen, igen. Nálam olyan szempontból egy kicsit ilyen rendhagyó a tanácsadás, hogy én nem szeretek például egyértelműen alkattípusokba sorolni. Tehát van többféle szempont, ami alapján megnézzük, hogy milyen típus. Például van ez az alapalkattípus. Erre szokták mondani, hogy ez ugye alma, körte, cseresznye, banán, de van olyan, amelyik stopptábla, meg elsőbségadás tábla, meg fordított háromszög, meg háromszög, meg én nem tudom, tehát én még olyan rendszert is láttam, hogy tekebábú, meg a dor oszlop, tehát bár mindent lehet találni a neten, millió dolog. Van egy alapalkatunk. Van mondjuk az, hogy milyen érzésű a várrészünk. Van mondjuk az, hogy a derekunk, ez a derékrész, ugye a mell alatt, lábak, combok fölött, ez milyen hosszú, hol van a derekunk pontosan. Van, akinek hosszabb a torzója, kicsit ilyen elnyújtott, hosszú testű emberekre gondoljon, akinek esetleg így eszébe jut ilyen ismerős, rövidebb lábakkal, de van, akinek meg hosszúak a lábai, viszont a felső teste rövid. Ez például nagyon sok minden meghatároz. De ilyen apróságok is, hogy mondjuk hol végződjön a szoknya, meddig érjen a szoknya. Nagyon sok mindentől függnek, például attól, hogy milyen a lábnak az izomzata. És ezt nézhetjük külön is. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy kvázi felbontjuk a testet ilyen szegmensekre, vagy mondjuk az arcformát. Az arcformával is nagyon sok baja van sokaknak, hogy úristen, akkor nekem most azt látom a Pinteresten egy táblázatot, és akkor van a szögletes, meg a kerek, meg a hosszúkás, akkor én melyik vagyok, és erre szoktam mondani, hogy felejtsd el, vannak arányok az arcon, azt nagyjából meg lehet nézni, hogy milyen, illetve van egy olyan is, hogy mondjuk milyen az arcod hatása, tehát hogyha mondjuk kerekebb ez az alsó arc részed hatása, akkor mondjuk legyen a szemüvegednek ez a része például kicsit szögletes, tehát mondjuk kompenzáld. Tehát ilyen apróságok, és igazából nálam az egész tanácsadás az abból áll, hogy így összerakjuk kicsi részekből az egészet. És akkor lehet, hogy elolvassa egy nagyon szép homokóra alkat, csak éppen mondjuk a válla az egy kicsit prominensebb, kicsit szélesebb, mint mondjuk a nagyon klasszikus. Igen, és akkor azzal egy-két dolgot még kell pluszba csinálni. Viszont ha nem néztük volna meg ugye a vár részét, akkor maradtak volna a klissés tanácsok, ami meg azt érti valaki, hogy nem teljesen működik. Úgyhogy én így közelítek az egészhez.
Keresni, akkor gyakorlatilag ilyen általános tudást el lehet innen-onnan sajátítani, de vagy egy ilyen belső megérzése az embernek, hogy ez hogyan kell, vagy menjen el egy tanácsadásra.
Igen. És mindig kérdezze meg a miérteket. Én az egész életem gyakorlatilag minden tevékenysége, minden eddigi munkámnak mindig az volt nálam így az alfája, hogy oké, de miért? És amikor tanultam a stylist iskolában, amikor tanultam a mellett, aki mellett ugye elszállítottam gyakorlatnak, akkor is mondtak nagyon sok ilyen általános dolgot, és akkor mindig azt mondtam, hogy miért. Oké, értem, de ezt nem tudom úgy tanácsolni, hogyha nem értem, hogy miért mondom. És igazából én azt gondolom, hogy az én sikerességemnek az egyik alapja az, hogy a miérteket mindig keresem, kutatom, és az alkattípusok miatt beszéltem már grafikussal, aki emberalakokat tanít ábrázolni rajziskolában, a bőrtípus, bőrtónus, színtípusok miatt beszéltem genetikussal rengeteget, hogy most akkor a bőrpigmentációja hogyan tevődik össze, és ez emiatt olyan összefüggéseket is megtaláltam, rávilágítottak, ami éreztem, hogy úgy van. Éreztem, hogy nem mindenkinél működik, és most már értem, hogy miért nem működik mindenkin, és mire kell figyelni.
Akkor gyakorlatilag egy 4 évvel ezelőtt elindultál egy teljesen új úton, egy új vállalkozást építettél, és ebbe azért most, ha jól érzem, a beszélgetésünk alapján rengeteg mélység van, tehát ugye nagyon sok minden van még ebben benne.
Igen.
Milyen nehézségek voltak a váltásnál? Volt-e valami, ami úgy nagyon megmaradt? Mennyi kérdőjel volt benned?
Fú, hát rengeteg, rengeteg. Én azt gondolom, hogy ha az ember olyan dologra vált, amiben maximálisan biztos, alapvetően akkor is egy nehéz dolog. Főleg, hogyha ki kell ugrani a vállalati szférából, ami egy ilyen nyugodt, viszonylag nyugodt, persze. Igen. Ott vannak a mi hétköznapi kellemetlenségek, de azért nem hétvégén, de mondjuk hónap végén ott van a fizetése. Van egy kafetériája, van egy hely, ahova bejárhat. Tehát azért van egy ilyen állandóság az életében. És még egy olyan embernek is, aki én vagyok, aki egy ilyen, én nagyon bírom az adhok dolgokat, nagyon bírom a változásokat, egyáltalán nem reagálok rosszul semmilyen váratlan dologra, még nekem is nagyon nehéz volt ezt így elengedni, hogy akkor úristen ez a kis melegedőm, amiben úgy benne vagyok, ebből úgy kilépek, és akkor a váratlanba meg a semmibe lépek. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt azért, amikor így eldöntöttem, hogy na most akkor kilép, holnaptól, mert nem azt fogom csinálni, amit csinálok, akkor azért volt szerintem 2-3 olyan éjszaka, amikor ilyen álmatlanul forgolódtam, és néztem a plafont, és próbáltam nagy levegőket venni, hogy lenyugtassam magam. És hát az nehéz volt. Ami átlendített engem egyébként, az, hogy elkezdtem menni, nézni, ilyen meetup, olyan, nem is tudom, vállalkozás indítással kapcsolatos videó, sorozat, online kurzus, offline kurzus, és akkor talán 2 hétbe tellett, míg megismerkedtem egy valakin keresztül egy olyan emberrel, aki egyébként ilyen vállalkozás kialakításban segítkezett, és akkor vele együtt csináltunk egy úgynevezett business challenge nevű dolgot, ahol 60 napba, 60 kis videóba építettük fel az én vállalkozásomat, és akkor igazából működött is a dolog. Tehát az ami nagyon sokat segít, hogy elkezdtem menni, nézni, nyitni a világ felé, és nem ülni otthon, és rettegni, hogy úristen, akkor mi lesz? Hogy csinálok honlapot, hogy csinálok ezt, és hogy csinálok azt?
Nagyon szépen koreografált egyébként a logód is, a honlapod is, ennek nagyon fontos jelentősége van, hogy a tömegből megkülönböztesd magadat. Ezt, hogy mennyire volt, ez nyilván teljesen tudatos volt, de hogy milyen lépcsőfokokon mentél ennél végig, hogy megkülönböztessed magad tényleg a tömegből.
Ugye az első és legnagyobb dilemma az volt, hogy én ezt hogyan csináljam. Hogyha azért stílus tanácsadót az ember így beírja a Google-be, akkor colorant, styleant, advisant, color, style, color, your color, my color, mindenféle color már gyakorlatilag van. És akkor én is ezen gondolkodtam, hogy úgy lehet, hogy valamilyen jó kis hangzatos nevet így ki kéne találni, aztán nem is tudom, ki mondta, hogy olyan jó neved van. Miért nem a neved alatt indulsz el? Sminkes húgom, ő is ugye ezt a Huszka nevet viseli, van egy szuper jó fodrász húgom is, ő is a Huszka nevet viseli, hát miért ne lehetnénk mi a Huszkák? Hát akkor én meg a stylist Huszka leszek, és akkor én a saját nevemmel indultam el, és szerintem a legeslegjobb döntés volt, amit valaha hoztam, mert hogy így én lettem egy brand, kvázi, és nem egy olyan brand, ami ilyen személytelen, névtelen dolog. Hátránya az, hogy nem tudok rá olyat építeni, amikor én ezt átadom. Azért van már egy-két olyan...
Miért a Bobby Brownról nem hallottál még?
De egyébként. Meglátjuk.
Csak egy ilyen kis finom jövőképet felrajzoltam.
Reméljük. Van egyébként most már Huszka Bridal vonalunk, esküvői köntösöket, hálóruhákat, kiegészítőket csinálunk, úgyhogy valószínűleg egyre több Huszka dolog lesz. De legalább mindig összeköti ugye őket az, hogy Huszka. A tanácsadást viszont én azt gondolom, hogy azt nem merem például kiadni a kezemből. Ismerek már olyan kollégákat, akik ugye 1-2-3 emberrel dolgoznak, akik kvázi az ő nevük alatt tanácsadnak. Már csak azért is, mert ilyen nagyon részletekbe menő hozzáállásom van, amit nem tudom, hogy tudnék átadni, hát tényleg 4-5 év komoly összefüggő tanulás volt az egész. Ezért azt valószínűleg nem nagyon fogom átadni, de mást ugye tudunk ráépíteni tökéletesen, és akkor így gyakorlatilag ez a Huszka brand, ez nagyon, nagyon is működőképes.
Hogyha egy év múlva szeretnéd megnézni, hogy hol vagy, vagy hol, mi az a változás, ami lesz egy év múlva, mi az, ami álmaidban egy év múlva, amit szeretnél elérni?
Hú, hát 10 hónapos babám van most, azért az eléggé bekavart. Szeretnék még egy másik Huszka brandet ráépíteni, ez egy fizikai termékekkel foglalkozó dolog lesz, de nem a már meglévőekkel, hanem egy új. Reméljük, hogy az is lassan most már eljut abba a fázisba, hogy esetleg majd piacra is tudok vele lépni, de lehet, hogy egyébként csak egy év múlva jutunk el oda, meglátjuk, kiderül majd.
Hát sok sikert kívánok neked, és nagyon szépen köszönöm az inspiráló beszélgetést.
Köszönöm én is.
Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a Tedd Hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.